Hogyan tervez, mivel tervez, hiszen most nem igazán lehet előre tervezni a járvány miatt.
Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, amiben már több mint egy éve benne vagyunk nyakig, és megmondom őszintén, ebben a helyzetben, ebben az átokban, amit a nyakunkba szakadt, ebben, aminek most már remélem hamarosan vége lesz, és hiszek benne, ebben a munkáltatás, az igazgatás, ez egy orosz rulett játék. Minden reggel megpörgetjük a tárat, és kérdés, hol áll meg a golyó, tehát ez tényleg nem egy sétagalop. Ettől függetlenül a munkáltatás és az életvédelem között pedlizünk, most már több mint egy éve, és mondhatom, hogy a Bartók Színház végigcsinálta az idénre tervezett műsortervezetét, illetve előadás próbáit. Ez azért is volt nagyon fontos, és azért is használtam ezt az orosz rulett kifejezést, mert közben valóban felelős döntéseket kellett mérlegelni, és kell nap, mint nap, minden reggel, még most is, hogy meddig folyhat a munka tovább, hol életet veszélyeztető, már esetleg a munka, hol kell megállni, mit mond a közlöny, mit mond az operatív törzs, mi a rendelkezés, mik a rendelkezések, és közben pedig van egy munkáltatási kényszer is, ami egy jó leső kényszer, meg egy szent kényszer, mert ebben a szakmában munkáltatni az egy nagyon nemes és egy nagyon szép hivatás, ami alapvetően most ugye leszűkült arra, hogy nem művészeti ambíciókról beszélek, hanem egzisztenciális létjegyzésekről. Tehát magyarán a színészeim mögé nekem valamifajta egzisztenciát kell tudnom teremteni. Erre mindig is figyelt a Bartók, már a tavaszi első hullám megállása idején egy 3 hónapos segélyrendszert dolgoztunk ki, amit több színház is átvett, és ezzel sokan is éltek. Akkor ugye jött egy nyár, amikor játszhattunk, szabadtérre robbantunk, mi is a Bartók Ligetet beindítottuk, ez a színház melletti szabadtéri helyszínünkről szólt. Itt pótoltunk, amit csak lehetett, tehát ősszel még játszhattunk egy 2-2,5 hónap erejéig, ugye korlátozásokkal, 3-as ülésrend és egyebek, és aztán megint megállt az élet. De amit az idei évadra terveztünk, bemutatók és próba folyamatokat, azokat végig csináltuk. A bemutatókat nyilván nem, illetve úgy, hogy házi próba formájában, vagy streamelés formájában a fenntartótól engedélyt kaptam, hogy bemutatónak minősíthessem ezeket a formákat, és így próbadíjat tudok adni a színészek mögé. 2 előadás tervezetét kellett elhagyni, mert mind a 2 esetben a rendező, az idei évad 2 rendezője veszélyeztetett korú, úgyhogy ezt egyezőbe áttettük a jövő évadra, amikor már remélhetőleg túl leszünk ezen az egészen, de az összes többi 12 bemutatónkat próba szempontból és előadás szempontból elkészítettük, megcsináltuk, becsomagoljuk, eltesszük a spájzba, föllogatjuk, mint egy kolbászt, ha érjen, és hát végül is ezzel mondhatom, hogy a jövő évadunk is elkészült, mert hiszen remélhetőleg ezeket az előadásokat nagy örömmel visszük a közönség elé, mert hiszen ezek a online formák, meg ezek a különböző jelenlétek az online térben, ezek arra jók, hogy jelen legyünk, arra jó, hogy tartsuk a kapcsolatot a közönségünkkel, arra is jó, hogy esetleg munkáltassak, de azért ez egy hibrid dolog, nézők nélkül nincs színház. Tehát itt nincs más, ha nem egy légtérben közösen lélegzünk, akkor az nem ugyanaz. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy a jövő évad elindulhasson egy normális mederben, és ezeket a most bepróbált előadásokat meg is mutathassuk.
A Kötszurkálókat is sikerült bemutatniuk?
Nem. Az is egy ilyen produkció, ami el lett téve, és átütemeztük 2022 nyarára, tehát a jövő évad végén lesz terítéken a Kötszurkálók, az Óbudai Társaságkörrel együtt bemutatva.
Jól tudom, ez Latinovics Zoltánnak az írása alapján készül, és ő Szarka János a rendezője.
Igen, Szarka János a rendezője, és ez egy régi vágyam volt, Percelenikő dramaturggal már nagyon régóta agyalunk dolgozunk. Én ezeket a fajta munkákat nagyon szeretem, amikor nem készen kapunk egy darabot, és azzal dolgozunk, hanem nem is nulláról indulunk, hanem mínuszról, mert mi hozhatunk létre egy önálló darabot egy remek műből, egy irodalmi anyagból, és ez szerintem nagyon izgalmas, úgyhogy a Kötszurkáló esetében is ez így volt, úgyhogy a régi vágyam teljesül majd ezzel a bemutatóval, remélhetőleg valóban 22 nyarán ez meg fog valósulni, ami egy színész lélektanról szóló előadás lesz.
Azt mondta, hogy egyfajta népszínházat szeretne csinálni, és egyre többet halljuk ezt a kifejezést. Rudolf Péter, a Vígszínház új igazgatója, és azt mondta, hogy ő is népszínházat szeretne működtetni, de pontosan mit is jelent ez a fajta színház csinálás? Milyen egy népszínház?
Hát én azt gondolom, hogy egész más mentalitással kell gondolkodni egy fővárosi színház vezetés kapcsán, mint egy vidéki színház vezetés kapcsán. Vidéken szerintem kötelező valamilyen szempontból népszínházat csinálni, ami egy műfaji sokszínűséget jelent. Ez ráadásul a Bartók eddigi 5 éves munkáját nézve és azt lemérve valahogy úgy alakult, és a pályázatom is így fogalmazódik, hogy kortárs népszínházat írtam le ebben az új ciklus pályázatában. Ez egy tapasztalat az elmúlt 5 év munkája után, hogy rájöttünk művészeti vezetőmmel és igazgató helyettesemmel és a színház vezetésével velem egyetemben, hogy rengeteg kortárs darabot és drámát mutattunk be, és nem csak, hogy a drámák kortársak, hanem a formák is azok. Na most ebből fogalmazódott meg, és a formák mögötti egyéb alkotó irányok is kortársak. Tehát új és kortárs zenék készültek, szinte zenei műhely jellemezte a Bartók elmúlt 5 évét, minden előadás zeneszerző komponált a muzsikát, dramaturgi munkák vannak mögötte, vagy meglévő kortárs drámákat mutattunk be, vagy pedig irattunk, ilyen a Sándor Mátyásunk, aminek szintén az előbb említett zenéje is teljesen újonnan elkészült, illetve a regényből készült maga a dráma. Úgyhogy ezt az irányt folytatnám mindenképpen már karakteresebben megfogalmazva azzal a kifejezéssel, hogy kortárs népszínházat szeretnék megvalósítani a következő 5 év ciklusában, ami nem azt jelenti, hogy villaködözünk és lehagyjuk a közönséget, hiszen azt szigorúan tilos és nem szabad, hanem ez mindenképpen egy hagyományokra épülő, de a kettő nem mond ellent egymásnak, kortárs népszínházi irány lesz, ami egy kicsit így, hogyha meg kell magyaráznom, azt akarja, hogy én azt gondolom, hogy nincs hagyományok nélkül kortárs, és nincs kortárs hagyományok nélkül. Tehát oda-vissza játékez. Forma nyelvezetében egy Shakespeare dráma is lehet kortárs például. Tehát itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy 20. vagy 21. századi darabokat veszünk elő, hanem igenis hagyományos régi drámákat is. Csak egy picit átgondoljuk, újra gondoljuk, és ma már annyira színes a formai lehetőség, hogy ezt miért ne használnánk ki. De indul egy új drámapályázat is, az Páskrándi Géza drámapályázat lesz. Páskrándi Géza özvegye, Páskrándi Anikó támogatta a pályázatot, és adta a nevet ehhez a drámapályázathoz. Ez például azt fogja jelenteni, hogy minden évben meghirdetünk egy pályázatot, egy kortárs, újonnan megszülető dráma irányában, és ezt a következő évadban a győztes darabot bemutatjuk. Úgyhogy egy igenis megfogalmazódik ebben a pályázatban, ez is a kortárs népszínházi irányt erősíti. Népszínház alatt meg azt értem valóban a műfaji sokszínűséget. Nekünk van egy 475 fős nézőterünk nagy színpaddal, egy nagyon korszerű és jól felszerelt színházról beszélek. A Bartók esetében is van egy 80 fős stúdió színpadunk, ami meg azért nagyon használható és izgalmas, mert teljesen mobil, tehát nem fix a nézőtere. Úgy építjük a játékteret, ahogy akarjuk, és ezt rendezők rendre meg is teszik nagyon izgalmas módon. Alapvetően a kísérletezést jellemző előadások a stúdió színpadon mennek, a nagy színpadon pedig azért előfordulnak, hogy fölbukkanak klasszikus előadások is, illetve zenés műfajból is mutatunk be előadásokat.
Igazgató, rendező, de ezek mellett színész is. Nehéz megmaradni egyszerre egy színházat működtető, fontos embernek, de egy színpadon is mozgó művész színész embernek is. Tehát ez a kettő összeegyeztethető?
A kettő ugye összeegyeztethető teljes mértékben, illetve egymás nagyon szépen is nagyon jól segíti. Ebben egy valami lóg ki, ami az életemnek egy furcsa kalandja, nagyon felelősségteljes kalandja, az igazgatás. Én nem álmodtam arról, hogy és nem voltak feltétlen ilyen irányú ambícióim, hogy én igazgató legyek. Ezt még Illódi Istvántól örököltem a Magyar Színház esetén, és aztán az életem folytatódott ebbe az irányba is. De én azt mondtam, és azt mondom most is, hogy az igazgatás ez egy munka, egy nagyon szép és egy szent felelősségteljes munka. Legfőképpen a felelősség oldaláról kell szerintem megragadni, és a munkáltatás oldaláról. De annak egyszer vége lesz. Ciklusok elmúlnak, lejárnak, letelnek, és törvényszerű, hogy így legyen. És azért nevezem munkát, mert véges. Nagyon jó dolog egy-egy előadás megszületését végigigazgatni. Egy kicsit olyan, mintha az embernek saját gyermeke születne, és mint egy én magam is, mint egy gyerek tudok neki örülni, és rajongok, és imádom a tehetséget munkáltatni, az egy nagyon jó érzés, és munka lehetőséget adni a tehetségnek, de előbb-utóbb vége van, és így törvényszerű, át kell adni a stafétát fiatalabbaknak, fiataloknak, és ők kell, hogy jöjjenek, hogy fogalmazzák meg ők is számukra mit jelent a színház. A színpadon levés színészként, vagy a nézőtéri munka rendezőként, az viszont, tehát a színház csinálás közvetlenül, az viszont hivatásom. Az egy életre szól. Azt, hogyha az ember egyszer megharapta, beleszagolt, és így van kódolva, akkor az sosem szakít az ember, azt egy életen át cipeli, és ez a jelen esetben is így lesz. Tehát én is így vagyok, így élek. Azt senki nem veheti el, annak nem lesz vége, az nem ciklusokról szól, arra ilyen értelemben születni kell, és azt éli az ember, ahogy az életét éli.
De tudja úgymond civilként is élni az életét, amellett, hogy színházat csinál, mert azért nagyon nagy részét, mondjuk most kicsit másképpen, de azért kiteszi a színházi rendezés. Mennyi ideje van apaként, férként, testvérként létezni?
Nagyon fontosnak tartom a hátteret, hiszen a színházzal való foglalkozás, a színházi munka az egész embert kíván, és az teljes egészében és teljes mértékben rólunk szól. Tehát az magunkkal való játék. Mindazzal, amit megéltünk, mindazzal, amit tapasztaltunk, mindazzal, amit gondolunk, amit érzünk, ahogy viszonyulunk a világhoz, az emberekhez, a családunkhoz, a társainkhoz. Hát a színház csinálás az életben való jelenlétükről szól. Ezzel szakítani, ettől eltávolodni nagyon veszélyes dolog, mert szakbarbársághoz vezethet, egy beszűküléshez vezethet, egy önmagunk ismételgetéséhez vezethet, és valami megáll, ami ennek az alkotó folyamatnak elementális része kell, hogy legyen. Tehát én ezt mindig is fontosnak tartottam, hogy igenis, hivatás ide, hivatás oda, igazgatás ide, igazgatás oda, a kapcsolatot az élettel nem szabad elveszíteni, és erre az egyik legjobb kapocs a család. Az, hogy teljes életet tudunk élni, én is nevelek két fiút, van egy gyönyörű szerelmes párom, nagyon boldog családot tudhatok így 50 éves fejjel már magam mögött, és ez a háttér, ez az életben való résztvétel, ez elementárisan fontos. Szerintem a színházi alkotó munkához is, meg személyesen magánemberként számomra is. De emellett vannak hobbi tevékenységeim, sportolok rendszeresen, több mint 20 éve. Harcművészetekkel foglalkozom, evezünk a Dunán, teniszhezem, egyébként faiparit végeztem, tehát az asztalos ipari munka is hobbiként sorolandó fel, vagy sorolható fel. Van egy gyönyörű kertünk, abban rendszeresen munkálkodom a párommal, a fiúkat is bevonva ebbe a munkába. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy föltegyük az élet akkumulátorára magunkat, és feltöltődjünk, mert különben nem tudunk miből dolgozni.
A szó nemes értelmében vidékiként élnek?
Nem, én mindig is egy ilyen elfelejtett fővárosi fickó voltam. Budapesten születtem, itt dolgoztam mindig is, most is itt dolgozom. Csak 50 percet megteszek a munkahelyemre minden reggel, és esténként vagy éjszaka, pedig ugyanezt az 50 percet haza. Én még egyszer sem aludtam Újvárosban, holott megtehetném, nem csak a színházi infrastruktúrában tudnám ezt megtenni, hanem párom egyébként, újvárosi születésű a párom, és apósom, anyósom is ott él, tehát lakás is van. De valahogy mindig fontosnak tartottam, még bármilyen később is induljak el, hogy én hazajöjjek. Mi Budapesten élünk, ezen belül Budán, egy gyönyörű szép helyen, itt a Tabán tetején, és itt vagyunk berendezkedve. Innen rajzunk családilag mindenki az egyéni útján kifelé.
Az egyébként előny vagy hátrány lehet, hogyha valaki egy kis településről indul, úgymond vidékről, és azután kerül fel a fővárosba, és utána bontakozik ki, mint művész.
Én nem éreztem annak soha hátrányát, hogy mindig is fővárosi születésű voltam, de ugyanakkor meg előnyét sem. Én bárhol, ahol dolgoztam, és elég sok helyen megfordulok, és megfordulhattam vidéken is, mindig érdekelt a város, mindig szerettem belecsöppenni abba a millióbe, abba a ritmusba, abba a légkörbe, ami az adott várost jelenti, és szerettem átvenni, belehelyezkedni, átérezni, beleúszni éppen abba a környezetbe. Nem feltétlenül ragaszkodom egyébként én a fővároshoz. Ugyanakkor pedig, hát mondom ezt úgy, hogy egy gyönyörű szép helyen lakunk, és egy nyugodt és higgadt helyen a fővároson belül, és nem pedig egyezetbe Pesten, egy ennél sokkal nehezebb kerületben. Ott is laktam egyébként, azt is nagyon élveztem, de azt tudtam, hogy csak egy időszakról szól. Aztán most mondom, szinte majdnem vidéki környezetben lehetünk a fővárosban. Tehát ez így viszonylag könnyű, és teljes mértékben ideális. De hogy ki miből táplálkozik, ki miből merít erőt, ki onnan indult, itt a lényeg azt gondolom az, hogy bárhonnan a lényeg az, hogy azt ne felejts el az ember, hogy honnan indult, és azt sosem tagadja meg.
Azért is kérdeztem, mert ugye édesapja Őze Lajos és szentesi volt, és utána került fel a fővárosba, és ott Budapesten lett ismert színész, ezért is kérdeztem ezt.
Hát Őze Lajosnak egy nagyon nagy erőt adott ez a fajta küzdelem, ami Szentes, akkor már város volt, de ő esetükben a város széléről beszélünk, egy viszonylag szegény, de nagyon tiszta és rendes és egy gyönyörű családból indult ő el, és hát ez egy nagy küzdelem volt, hogy ő eljutott egészen a Nemzeti Színház színpadáig, önmagával való küzdelem, ő neki ez mindenképpen biztos vagy benne, hogy egy nagy benzin, egy nagy motiváló erő volt, hogy ezt mutató bejárhatta. Kezdve onnan, és azért mondtam, hogy önmagával szembeni harc és küzdelem lehetett, mert még egy elég karakteres és egy határozott egyéni utat is járt be a kommunikáció képtelenségével, súlyosan dadogott, és magától tanult meg beszélni, aztán egy mezőgazdasági középiskolába került, akkor ott majorék felvételiztettek, akkor ott elmondott egy verszilárdokot, akkor ez így szépen egyszer csak elindult az ő útja, aminek sem állt a posztumusz Kossuth.
Igen, és hogyha jól tudom, talán ön is örökölte ezt a fajta beszédhibát, a dadogást?
Igen, a dadogást én nem, inkább akadásnak nevezném, de igen, én ezt genetikailag, így mondják az okosok, becsíptem. Ugyanakkor soha nem okozott igazán nagy traumát, biztos vagyok benne, hogy nagyobb küzdelmet vívott ezzel édesapám. Én nem szorultam erre, én nem kényszerültem erre. Nem is ragozta ezt túl a család, ez már egész gyermekkorom óta jelen van az én pszichémben, egyéniségemben. Nagyon sok mindent megtanultam ezáltal magamból is, magamról is. Egyféleképpen meg kellett tanulnom használni, hogy én ezt hogy használjam. Nem kiirtani, mert pszichét és egyéniséget, vagy genetikát váltani nem lehet, hanem meg kellett tanulni vele bánni, és ezt most is használom, és ezt most is így teszem. Ugyanakkor most már nagyon sok mindenre jó, tehát sokféle kontrollra is használható, a párom szerint szex is, hogyha előtt a hér és túlpörök az agyam, vagy egy fáradtabb időszakban vagyok, a fiúk jókat röhögnek rajta velem együtt, tehát hogy ez semmiképpen sem egy trauma. És hát a pont a demosztani és beszédhívások országos érdekvédelmi egyesületének az elnöke is vagyok, amiben viszont pont azokon kívánok segíteni, akiknek ez az életükben sokkal keményebb és erősebb módon van jelen és traumát okoz.
Milyen kapcsolata van egyébként Szentessel, mert ha jól tudom, akkor tavaly ősszel tették le az alapkövét az Őze Lajos emlékháznak, és ön is egy rövid beszédet mondott itt. Nem tudom, hogy hol tart egyébként ennek az emlékháznak most a kialakítása így a járvány közepén, és hogy milyen munkálatok zajlanak most a háttérben.
Hát a pandémia miatt minden csúszott, a Őze Lajos emlékház nagy örömünkre elindult, de a megnyitása az a jelen helyzet miatt az csúszott. Most már a Farkas László Róbert, a Kosztoly József Múzeum igazgatója, aki ezt a emlékházat a kezében tartja, és ezúton is köszönöm neki, már ütemezi, hogy mikor nyithat meg, elképzelhető, hogy ősszel megnyílik, de én mondtam is a Róbertnek, hogy nem kell ebbe kapkodni, inkább legyen ez egy nagyon hiteles és alapos munka, és valóban az emlékházba látogatok majd egy interaktív eszközökkel fölépített, nagyon izgalmas benyomást, képet és egy érzést kapjanak Őze Lajosból, az ő lényéből, egyéniségéből, munkásságából. Erre minden esély meg is van, hiszen egy több termes állandó emlékhely készül, több szobás, és ebben lesz valóban filmvetítés rész, kiállításos rész, fényképarchívum rész, emléktárgyak, személyes emléktárgyak, versmondásos szoba, nagyon sok mindenre készül Farkas László Róbert és csapata. Az alapkövet letettük nagy örömünkre, úgyhogy biztos, hogy ebből lesz valami. Kérdés, hogy mikor, remélhetőleg ősszel megnyílhat az emlékház a család, mert nagyon örül, hogy végre lesz, ráadásul Szentesen, az ön szülővárosában, egy olyan hely, ami mindenképpen egy óhívó lehet Őze Lajost tekintve. Ja, van már Őze Lajos filmszínház, és most készül az Őze Lajos emlékház. Úgyhogy nagy örömünkre minden segítséget megadni ehhez a munkához, én magam is, úgyhogy olyan tárgyakról is lemondott a család, ami jobb, hogyha például ottani vitrinekben lesz, és nem nálunk áll, vagy mi nézegetjük, hanem akiket érdekel, azok mindenképpen valami személyes élményben is részesülhetnek Őze Lajos életében.
Van ezeknek a jelmezeknek, tárgyaknak egyfajta aurája, vagy kisugárzása? Van valami töltetük?
Van, mert tartozik hozzá egy emlék. Egy nagyon intenzív és egy nagyon szélsőséges, de ugyanakkor nagyon teljes, de ugyanakkor tragikus életút is. És aki egy filmben is látta Őze Lajost, vagy emlékszik rá, akár filmből, akár színpadi alakításából, az biztos, hogy úgy néz rá ezekre a tárgyakra, hogy ezekkel az emlékekkel meg is tölti. És innentől kezdve már összeállt a képlet. Tehát innentől kezdve már életre kelt és kell valami. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. A színészi munka, a színjátékosi hivatás, színjátékos használtam Őze Lajossal kapcsolatban nem véletlenül, hiszen annak tartotta magát. Az annyira illékony, annyira kiszolgáltatott és annyira eltűnik a szürke ködben, hogy ezt csak az emberi emlékezet és az emberi lélek tudja megőrizni. És ez az egy, hogy mondjam, menekülési lehetőség. élményünk van, és kegyelmi állapotunk, hogy megőrződünk az emberek emlékezetében is lelkében. Ezt fogja szolgálni ez az emlékház is.
A pályája elején gondot, problémát okozott, hogy akarva akaratlanul édesapjához hasonlították? Gondolom sokszor volt ilyen.
Sokszor, persze, természetesen, de én nagy büszkeséggel viselem az őzevezeték nevet, ugyanakkor nagy büszkeséggel viselem, és egy kicsit lehet, hogy nagyobb büszkeséggel viselem az Áron keresztül. Tehát miért tagadnám meg, vagy miért azért, mert ezt a hivatást választottam én is magamnak, miért forduljak szembe akár a családommal, akár édesapámmal, vagy miért tagadnám meg azért, mert ennek a családnak a sarja vagyok, és Őze Lajos az édesapám. Ezzel nekem már az első perctől kezdve nyilván szembe kellett néznem, mérlegelnem kellett, és döntenem kellett, és én nagy büszkén döntöttem. Ugyanakkor megmondom őszintén, ha valaki józan paraszt észre végig gondolja, hogy ez tehere vagy segítség, akkor mindenképpen én a teher szót választanám, ami nem egy ilyen tragikus valami, tehát, hogy én szegény úristen, mert nem erről van szó, ez egy nagy és egy édes szem teher, de mindenképpen teher, akkor is, hogyha negatívum oldaláról nézzük, tehát a hasonlítgatás, a mércézés, az áronságom kivívásának a, hogy mondjam, hátrányára, válás, sok minden, amin azt gondolom már túl vagyok, de hogyha a segítség részét, vagy pedig az előny részét nézzük, akkor is teher, mert az meg nem igaz. Tehát, ha én bármikor azért kerültem olyan helyzetben, Őze a vezetéknevem, és egy megkülönböztetett helyzetbe, akkor az is ugyanolyan teher, mert ugyanakkor többet árthat, mint segíthet. Úgyhogy ez egy ilyen, hogy mondjam, folyamatosan jelenlévő munka az ember életében, de épp így, ahogy Őze Lajosnak a lajossága, és az Őze Lajossága, és annak a kivívása, és annak a hitele, és a hitelének a megtartása is egy nagyon fontos és szent feladat volt, úgy ezért nálam is ugyanígy van. Tehát, de nincs ezzel nagyon nagy problémám, valahogy sikerült, én azt gondolom, mindig az áronságra koncentrálni, inkább az őzeségre, és ez működik és működött is. Ha meg vagyunk önmagunknak, önmagunk előtt, akkor azért ebből a nagy probléma, vagy nagy baj nem lehet. Számtalan helyzettel találkoztam már nyilvánvalóan, ami vicces is volt, megtisztelő is volt, de ugyanakkor voltak sértő helyzetek is. Ezeket venni kell, ezeket az akadályokat, és csinálni kell azt, ami a dolgunk, illetve a hivatásunk, amire születtünk. Nagyon büszke vagyok egyébként a vezetéknevemre, Őze Lajosra is. Ő az egyik, ha úgy tetszik, ösztönös mesterem, és ugyanakkor pedig vérszerinti édesapám, mint hogy hála jó Istennek mindenkinek van, és azt kívánom mindenkinek, hogy legalább ennyire büszke legyen mindenki a szüleire és az édesapja.
Bizonyára rendelkezett valamilyen szintű apaképpel, de ugye ezért nagyon korán elveszítette édesapját, így nehézséget okozott az, hogy ön is édesapává váljon?
Hát ehhez most hogy mondjak egy egészen friss, sajnálatos tragédiát így az életemben. Talán, hogy mondjam, akkor válik az ember igazán felelős szülővé, és nem törvényszerű, tehát ne értse senki úgy, hogy ennek így kell lennie, de az én esetemben történt most ez így, hiszen most február 20-án Covid-ban elvesztettem édesanyámat is, úgyhogy ez a hárvaság és ennek a gondolata, vagy ennek az érzése, érzülete, ez még nagyon friss az én lelkemben, de annyit mindenképpen megteremtett, hogy tripla felelősséggel kell gondolkodnom a saját családom és a két fiam irányában, de a párom irányában is, és a hivatásom irányában is, de ez egy másik kérdés. De szülőként, apaként azt hiszem, hogy most értem meg igazán arra a feladatra, és ez nem általánosítható, nem törvényszerű, hogy ilyen tragédiák kell érjék az embert, hogy talán megérjen a szülőségre, de én most ebből az időszakból mindenképpen a lelkemben ezt a következtetést vontam le, vagy ezt az utat kezdtem el járni, hogy én nagyon sokáig szeretnék szülő lenni. És ennek bizony megvan a felelőssége önmagammal szemben is, hogy mit teszek, hogyan teszek, miért teszek, és milyen módon teszem.
Isten nyugosztalja Toma Ildikót, édesanyját. Én nem akartam szóba hozni, de hogyha beszélt róla, köszönöm szépen, hogy elmondta őszintén a gondolatait. Egyébként sohasem volt rivalizálás testvérével, Őze Gáborral, ugye, aki operatőr lett önök között?
Igen, operatőr lett, és ha így mondhatom, a kamera másik oldalán áll. Dolgoztunk is már együtt, nagyon izgalmas helyzeteket teremtett egyébként, nagyon vicces és humoros helyzeteket, de nem, sosem. Tehát mi köztünk egy év és egy nyár van, mi nagyon jó testvérek vagyunk mai napig is. Ez azt gondolom nem csak az én életemben, hanem az övében is nagyon fontos, az én életemben mindenki. És ami rivalizálás volt köztünk, az csak egy ilyen fiús-tesós rivalizálás. Ő egy egészen más egyéniség, mint én vagyok. Mi együtt csatangoltuk végig a gyerekkorunkat, azért ami nem volt egyszerű, ugyanakkor nagyon szép is volt. Nagymamáinknak, nagyszüleinknek és egyébként édesapámnak is, csak ő egy egészen más formában, de édesanyám édesanyámnak köszönhetően. Tehát mi egy teljes gyerekkort élhettünk együtt végig. Ugyanakkor volt köztünk egy véd- és dalszövetség, ami nagyon sok mindenre jó volt, abból az értelemben, hogy sok mindent, hogy mondjam, túléltünk, vagy sok mindent segített átélni, vagy lerendezni magunkban. Tehát az, ha bármelyikünk is egyke, akkor azt gondolom, hogy nehezebb utat jártunk volna, mint úgy, hogy nagyon kiskor különbséggel jó testvérek voltunk és vagyunk a mai napig is. Ami rivalizálás az csak annyi, hogy ő mindig is egy műszaki veletottságú ember volt, én mindig is egy humán veletottságú ember, és inkább én adogattam neki a csavarhúzót, mikor ő a elemes repülőgépből traktor gyártott egy éjszaka folyamán. Én meg csak csodában néztem, hogy kell ezt csinálni, de a szerszámokat én adogattam. Nem ebből lett a faipari végzettségem, az egy egészen más történet, de ugyanakkor azért arra is biztos vagyok, hogy azt is elvégeztem egy rendkívül jó középiskolában, egy kozmonaut és faipari szakközépiskola volt. Ő neki egészen más útja volt, és más úton is került a kamera másik oldalára, de nagyon büszke vagyok rá, mert szóval már dolgoztunk is együtt, és jó volt tudni, hogy itt most két évzel is jelen van. Az egyik a kamera mögött, a másik meg előtte.
És nagyon érdekes, hogy ez a fajta kreativitás mindenképpen valahogy utat tör maga előtt, és valahogy megnyilvánul valamilyen formában, akár szellemi munkában, vagy gyakorlati téren, fizikai munkában, tehát az alkotás vágy az egy élethosszíglani, hogy is mondjam, motivációt, motiváló erőt és hajtóerőt jelent?
Én azt hiszem, igen. Tehát én azt hiszem, igen, de mi egy olyan családban nőhettünk föl, ahol ez nagyon jelen volt. Édesanyám az olasz tolmács, mindig is közel állt a művészetekhez, kislánykorában 4 hangszeren játszott, 2 nyelvet tanult, ebből az olasz maradt meg, és azt választott a hivatásának. Anyai nagymamám franciát, zongorát, németet és gitárt tanított, de ugyanakkor azért ide sorolnám a apai nagyszüleimet is. Édesapám anyját, aki egy fantasztikus szakácsnő volt Szentesen, és hát az is egy kreativitás, amikor 300 mezőn dolgozó embert kell megetetni, puliszkából, lisztből, meg sóból, meg kukoricából, és akkor ezt meg kellett oldani. De szóval, hogy ez a fajta ötletgazdagság, ez a fajta kreativitás, ez mindig körülvett minket, és mindig jelen volt. Valahogy mi ilyen, hála Istennek, ilyen alkotó típusú emberek vagyunk.
És egyébként jelenleg is zajlik a Szentesi Tóth József Színháznak a felújítása, újjáépítése. Ön egyébként ambicionálja, hogy egyszer Szentesen a megújult színházban majd színdarabot rendezzen? Ettől úgy gondolom, hogy nem zárkózik el.
Semmiképpen sem, sőt.
Mit szeretne nagyon megrendezni, amit még eddig nem tudott, vagy nem volt alkalma rá? Biztos, hogy van ilyen.
Eleve tárgyaltunk már erről a bizonyos közszurkálók előadásról, ami tényleg egy színész lélektanról szóló előadás, és egy színészi egyéniséget, a színész mint olyat próbáljuk körbejárni, és ennek is nagyon nagy helye van Szentesen. De hogy a Tóthi József felújított színházban mit rendeznék, ezen én még nem gondolkodtam, tehát hogy ez még így nem kövonzódott. Igazság szerint bármi. Biztos, hogy egy bátor hangvételű, de klasszikus előadásra gondolnék, ami illeszkedik abba a gyönyörű millióbe, ami most elkészül és megújítódik. Ebben biztos vagyok. Lehet, hogy egy Volpónét. Azt meg pont azért, mert arra az előadásra és a Korbácsó szerepére kapta Üzenagyus a színkritikusok díját.